Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 10. szemeszterének első előadásán. Itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 10. szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapján, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót a Szegedi Egyetem című újságban olvashatnak. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk Dux László 1954-ben született Szegeden. Tanulmányait itt a Radnóti Miklós Gimnázium biológia-kémia tagozatán, majd a Szent Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen végezte. A Biokémiai Intézet munkájába első éves diákkörös hallgatóként kapcsolódott be. Az egyetem elvégzése után itt kapott állást, 1992 óta vezeti az intézetet. Laboratóriumi szakorvosi vizsgát 1981-ben, biokémikus szakképesítést 1987-ben szerzett. Az orvostudomány kandidátusa fokozatot 1985-ben, az orvostudomány doktora fokozatot 1989-ben nyerte el. Kutatási területe a Szegedi Izombiokémiai Iskola hagyományait követve az izomműködés szabályozásában fontos szerepet játszó iontranszportáló fehérjék molekula szerkezetének és működésének vizsgálata, az izomszövet differenciálódás és regeneráció molekuláris szabályozásának megismerése. Összesen 7 évig dolgozott a New York Állami Egyetem Upstate Medical Center Syracuse New York, a Konstanci Egyetem Németország, a Hammersmith Hospital London és a Cornell Egyetem Ithaca New York vendégkutatójaként. 1992 és 1998 között újjászervezte a Szent Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem központi klinikai kémiai laboratóriumait. Meghatározó szerepet játszott a szegedi székhelyű Qualicont in vitro diagnosztikai minőségellenőrző közhasznú Kft. Létrehozásában, melynek jelenleg kutatásfejlesztési igazgatói tisztségét tölti be. Magyar, angol és német nyelven oktat, vizsgáztat. Eddig 22 évfolyam hallgatói választották meg legjobb oktatójuknak. 1992 és 1997 között a Szent Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem oktatási rektor helyetteseként szolgált. 1992 és 1996 között tagja volt a Duna Televízió alapító kuratóriumának. A Magyar Orvosi Kamara etikai kollégiumának elnöke volt 2003 és 2010 között. A professzorok Battyányi köre szegedi csoportjának elnöke 2007-2009, országos elnöke 2009-2010 között. A 2010-es kormány alakítást követően 2012. februárig az új felsőoktatási törvény megalkotását szakmailag irányította a Nemzeti Erőforrás Minisztérium felsőoktatásért és tudománypolitikáért felelős helyettes államtitkáraként. Felkérem Dux László professzor urat, tartsa meg előadását.
Jó estét kívánok, kedves hallgatók! Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Szent Györgyi Emlék Év Szabad Egyetem sorozatának nyitó előadását megtarthatom, és a téma, amelynek előadására a szervezők felkértek, a biokémia alapjai. A biokémia az élettudományoknak egy viszonylag új, fiatal ága. Ha röviden szeretnénk összefoglalni, hogy mivel foglalkozik a biokémia, azt mondhatjuk, hogy az élőrendszerek, az élőlények működését, felépítését vizsgálja, kémiai vegyületek, molekulák, kémiai reakciók szintjén. A biokémia története talán egy 100 évre nyúlik vissza, amikor világosan, tisztán elkülönülő tudományágnak tekinthetjük. Elég, ha ránéznek erre a önmagában is kedves és mondjuk inkább elborzasztó úgynevezett kemizmus képre, ami a 19. század elején még ilyen módon próbálták összefoglalni az élő rendszerek kémiai működését, felépítését, itt akár az égtájakat, az összehúzódás, tágulás, különféle mérgeknek az eloszlása, tehát ez világosan látszik, hogy ez még nem ütötte meg a tudományokkal szembe, tudományos gondolkodással szembe támasztott elvárásokat. Az áttörést Justus Liebig tevékenysége jelentette a biokémia gyökereinek a létrehozásában is. Egyébként Liebigről tudnunk kell, hogy ő az, aki a modern értelembe vett kémiai oktatást, kémiai kutatást is megvalósította, nagyrészt abban az időben Gießenben, Németországban működött. És két olyan könyve jelent meg 1840-ben, illetve 1842-ben, amelyeknél a szerves kémia alkalmazását a mezőgazdaságban és a fiziológiában, illetve ugyanennek a szerves kémia alkalmazása a fiziológiában és itt már a patológiában címet adta, és innentől fogva a 19. század második felében indult meg az az erjedési folyamat, aminek a révén a századfordulóra, a 20. század kezdetére biokémiai tanszékek, intézetek, folyóiratok, könyvek a képzésbe, a kurrikulumba, biokémia kurzusok kezdtek megjelenni. Honnan jön a biokémia? Világosan látszik, hogy két forrás vidékét ismerhetjük föl a biokémiának, mint tudományágnak. Az egyik a szerves kémikusoknak az egyre inkább összetett makromolekulákkal, molekularendszerekkel foglalkozó csoportja kezdett egy idő után magáról, mint biokémikusról beszélni és gondolkozni. A másik csapat, mondhatni az élettanászok, a fiziológusoknak azon csoportjából vált le, akik pedig az élő rendszerek életfolyamatait egyre inkább analitikusan, egyre kisebb részletekre bontva, elérve a molekuláris szerveződés szintjét, tanulmányozták. Merre tart a biokémia? Azt is látnunk kell, hogy a biokémia hatalmas fejlődésen ment keresztül, de látszik már az a két irány, amerre talán egy néhány emberöltő múlva eltűnik a szemünk elől, és átadja a helyét más tudományterületeknek. Az egyik ilyen az inkább az analitikus, felbontó megközelítéssel a biofizika lenne, amelyik a még gyorsabb, még kisebb, még gyengébb kölcsönhatások vizsgálatával már ma is nagyon sokszor biokémiai vizsgálatokba, kutatásokba olyan molekuláris spektroszkópia, krisztallográfia, egyéb módszereket használunk, amelyek inkább hagyományosan a biofizika gondolkodásmódjához és egyáltalán a tudomány területéhez számítódnak. A másik az inkább az integráló, szintetizáló megközelítés, amelyre tart a biokémia, ez pedig talán tréfásan mondhatjuk az omika tudományok. Az omika tudományok, amelyekből egyre többet tartunk számon, itt egy néhányat meg lehet tekinteni, amikor már nem egyetlen DNS molekula darabot vizsgálunk, nem egy gént vizsgálunk, hanem a teljes génállományt, ez a genomika, amikor a egy-egy messenger RNS molekula helyett a teljes messenger RNS állományát vizsgáljuk egy sejtnek, egy szövetnek, ezt transzkriptomikának nevezzük. Egy-egy anyagcsereút helyett az egész anyagcsere rendszert vizsgáljuk, ennek a neve metabolomika. Egy-egy fehérje helyett az összes fehérjét az adott sejtbe a proteomika. Ennek további leágazásai, a fehérje szerkezet különféle tekeredési módjait vizsgáló foldomika, fehérje-fehérje kölcsönhatásokat vizsgáló interaktomika, mint szintén úgynevezett omika tudomány, ami közös ezekbe olyan mennyiségű adat keletkezik ezekkel az integratív, nagy áteresztő képességű vizsgálatokkal, hogy ezeknek a fölfogása, értelmezése, interpretálása már csak a bioinformatika segítségével lehetséges, illetve új tudományákként megjelenik a rendszerbiológia, amelyik már az egész élő folyamatot, élő rendszert, mint egy integrált, dinamikus, egyensúlyi rendszert próbálja jellemezni. Ha az élő lényeket, az élő rendszereket próbáljuk jellemezni, vizsgálni, egy néhány alapvető megállapítást előre kell bocsájtanunk. Az egyik ilyen, amit mondhatunk, hogy Senkinek nem sikerült még mind a mai napig egyetlen egy olyan molekulát vagy kémiai folyamatot találni az élő rendszerekbe, amit élettelen körülmények között megfelelő körülmények biztosításával ne lehetett volna modellezni, ne lehetett volna utána csinálni. Tehát az élő és az élettelen közötti nyilvánvaló különbségek nem vezethetőek vissza egy-egy molekula vagy egy-egy kémiai folyamatnak a létére, jelenlétére. Mi lehet akkor inkább a különbség? Ez, amit a képen láthatnak. Ez a meglehetősen leegyszerűsített ábra, ami mutatja azt a reakciórendszert, hálózatot, ami nagyjából a biokémiai folyamatoknak az egyensúlyi rendszerbe foglalt állapotát tükrözi. Tehát a rendszernek a szabályozottsága, alkalmazkodó képessége az, ami az élőt az élettelentől megkülönbözteti, és nem tudunk rábökni az egyik vagy a másik komponensre, hogy ez indokolja az eltérést az élő és az élettelen világ között. Miért mondom, hogy ez egy nagyon leegyszerűsített modellje, utánzata az élő rendszereknek? Nyilvánvaló, hogy ez egy síkbeli kétdimenziós ábrázolás. Senki se gondolhatja, hogy a valóságban ezek a folyamatok egy síkba fognak lejátszódni. Ezek nagyon pontos háromdimenziós térbeli rendeződést, szerveződést mutató struktúrához kötött folyamatok. Akár nem is egy példányban, hogyha ezt mondjuk egy kicsit leegyszerűsítve egy sejtbe végbe menő folyamatrendszernek tekintenénk, van, ami ebből több kópiában lejátszódik ugyanabban a sejtbe. Azt mondhatjuk, hogy bármelyikünkben, aki itt ül a terembe, most is körülbelül 10 a 16-on példányban most is zajlanak ezek a folyamatok, ezeknek a jelentős része. A negyedik dimenzióról szintén nem szabad megfeledkeznünk, ami az idő. Tehát ez a rendszer, ez időben is organizált, nem ugyanúgy zajlik le korán reggel, délután, amikor alszunk, eszünk, sportolunk, egészen másképpen zajlik le egy újszülöttbe, egy idősödő egyénbe. Tehát ennek a rendszernek az időbeli organizáltsága az szintén az élőlénynek a nagyon fontos tulajdonságának tekinthető. Amit még ki kell emelnünk, hogy ugyanakkor egy alkalmazkodó képes rendszerről van szó, mind rövid távon, mind hosszú távon alkalmazkodó képes ez a kémiai reakciórendszer. A rövid távú alkalmazkodást talán azzal lehet megvilágítani, hogy körülbelül akinek nincsen egyébként vércukor szabályozási problémája önök közül, körülbelül ugyanannyi most a vércukor értéke, független attól, hogy már megvacsorázott az előadás előtt, vagy majd csak az előadás után fog megvacsorázni, mert a szabályozó, alkalmazkodó hormonális reakciói körülbelül ezt korrigálni tudják. Tehát ez egy rövid távú alkalmazkodási reakció, ugyanakkor látnunk kell, hogy egy hosszú távú alkalmazkodási reakcióra is képesek ezek a biológiai, biokémiai rendszerek. Ez tulajdonképpen a környezet változásához való alkalmazkodó képesség, ami részben úgy összefügg a genetikai variabilitással, különbözőséggel, bizonyos genetikai megoldások kedvezőbbek bizonyos körülményekhez, külső világ különböző változásaihoz, és ezek, ha kellő időt hagyunk hozzá, mint a kémiai, biokémiai evolúció most is alakítják a működésünket. Elég, ha például egy-egy új kémiai anyagnak, táplálék, adalékanyagnak, festékanyagnak, gyógyszernek a megjelenése a környezetbe, ami például a máj metabolizáló enzimeit akár egy néhány hónap alatt képes arra a genetikailag alkalmas egyénekbe átállítani, megtanulni ennek az anyagnak a feldolgozását. Az alkalmazkodó képességről azért fontos tudnunk, hogy ennek vannak korlátai, mind az amplitúdójába, tehát a változásnak a mértéke meghaladhat egy olyan szintet, ami már a biológiai rendszer alkalmazkodó képességét meghaladja, tehát nem képes az élő állapotát megőrizni. És a másik, amire kevésbé szoktunk gondolni, a változás sebessége olykor legalább olyan jelentős lehet. Elég, ha arra gondolnak, hogy vannak olyan barlangi leletek, ahol látjuk azt, hogy az elődeink több tízezer évet éltek ugyanabban a barlangban. Ez azt jelenti, hogy 4-500 generáción keresztül körülbelül ugyanabban a környezetben élték le az életüket. Tehát volt idejük biokémiailag alkalmazkodni a körülményekhez. Ha arra gondolunk, hogy hogyan fölgyorsultak, milyen mértékben azok a változások, amihez a biológiai rendszerünknek alkalmazkodni kell, elég, ha arra gondolnak, hogy körülbelül a 36.-37. generáció vagyunk a honfoglalás óta, és ha most egy 5 generációval ezelőtti egyének kellene azonnal mindahhoz a körülmény halmazhoz alkalmazkodnia, amiben élünk, nem biztos, hogy a biokémiai rendszere ezt ilyen sebességgel meg tudja tenni. Tehát vigyáznunk kell azzal, hogy ez az alkalmazkodó képessége a biológiai rendszereknek hatalmas nagy, de azért a korlátait, a határait érzékelnünk kell, és a változások sebessége a környezetbe olykor már megközelíti, meghaladja ezt a szintet. Ha tovább megyünk az élő rendszerek általános biokémiai jellemzőidél, a legfontosabb két termodinamikai tulajdonságuk, az egyik, hogy nyitott rendszerek, ami azt jelenti, hogy állandó anyag, energia és információ kicserélődésben vannak a környezetükkel, a másik pedig, hogy a környezetükhöz képest magasabb fokú rendezettséget, struktúráltságot mutatnak, ezt idegen kifejezéssel mondjuk, hogy alacsonyabb, kisebb entrópia szintet mutatnak. Ha egy nyitott rendszer a környezetén nagyobb rendezettséget fog mutatni, ezt csak folyamatos energia bevitellel tudjuk elérni. Ha a rendszert magára hagyjuk, nem viszünk be további energiát, akkor ott csak a lebontó, az entrópia, rendezetlenséget növelő folyamatok fognak végbe menni. Honnan nyeri az energiáját a biológiai rendszer? Azt mondhatjuk, hogy miután a Földön és a földi életről van szó, egy oxidatív légkörbe alakult ki az élet, tulajdonképpen az spontán oxidációs folyamat az, ami az energianyerést szolgálja, mégpedig a protonoknak, elektronoknak a légköri oxigénnel való vízzé alakulása. De ezek a protonok, hidrogén atomok, ezek nem szabadon kószálva reagálnak az oxigénnel, hanem szénatomhoz kötötten, tehát egy szénatom alapú élet alakult ki az evolúció során. Itt felrajzoltam néhány redukciós és majd haladva az oxidáltabb állapota felé a szénatomnak. Tehát azt mondhatjuk, hogy minél redukáltabb a szénatom, annál tovább lehet oxidálni, annál több energiát lehet nyerni belőle. A metán a teljesen mind a 4 vegyértékével protonált szénatom, ez a biológiai rendszerekben nem igen használható, de tudjuk azt, hogy gázkazánokban azért ez nagyon komoly energiaforrásként szerepel az oxidációja. A következő, a 3 proton tartalmazó szénatom, ilyen van a szervezetünkben, ez például a zsírsavaknak a végállású szénatomja, meglehetősen gazdag energiaforrás. A következő, a CH2 a zsírsavak közepén található, a telítetlen zsírokba, olajokba, a kettős kötés melletti szénatom, azon már csak egy proton található. A következő fázisban már megjelenik egy oxigén kötés a szénatomhoz kapcsolódva, ez a CHOH elrendeződés, ez ugye klasszikusan a szénhidrátoknak, a cukroknak, az alap szénatomjának a megjelenése. A ketó vagy aldehid csoportot már 2 vegyértéke kapcsolódik az oxigénhöz, a karboxil csoport, ez egy szintén végállású csoport, már még erősebben oxidált, 3 vegyértéke kapcsolódik az oxigénhez, és a sor végén található a széndioxid, amiről tudjuk azt, hogy az oxidatív anyagcserébe a szénatomnak a végső oxidációs termékeként jelenik meg. Egy oxidatív légkörbe, ha lefelé haladunk ezen a skálán, akkor tulajdonképpen spontán energiafölszabadító folyamatok történnek. Minél messzebb vagyunk a széndioxidtól, annál nagyobb lesz a redox potenciál különbség, annál több energiát nyerünk. A hegynek fölfelé energetikailag szintén mozgatható a szénatom, tehát egy oxidált állapotból redukált állapotba vinni a szénatomot, az viszont egy oxidáló környezetbe az energiaigényes folyamat. Ez lesz az, amit a zöld növények a fotoszintézis révén a nap energiája segítségével végeznek. Az elnyert széndioxidból inkább szénhidrátokat, cukrokat, keményítőt állítanak elő, de elég, ha a növényi olajokra, repce, kukorica, napraforgó olajra gondolnak, mehet tovább is a folyamat, tehát még ilyen redukáltsági állapotra is képesek a növények a hegynek fölfelé energetikailag mozgatni a szénatomokat. Emberi és állati szervezetbe is látunk fölfelé menő, tehát úgymond energiaigényes, az oxidáltabbból redukáltabb szénatomot készítő folyamatokat. Elég, ha arra gondolnak, hogyha valaki egyáltalán nem eszik zsírt, de rengeteg szénhidrátot, édességet fogyaszt, akkor is mi történik a szervezetében, előbb-utóbb a zsírraktárak, a zsírsejtek föltelődnek. Tehát ott is a többlet energia az a cukrokra jellemző állapotból redukáltabb zsírsavakra jellemző állapotba fog kerülni, ami koncentráltabban tárolja az energiát. Itt még hozzájön az is, hogy a zsírok ugye jóval kevesebb vizet kötnek meg, tehát kisebb térfogatba tudunk ugyanannyi redukált szénatomot tárolni, mint a nagyobb vízkötéssel rendelkező szénhidrátokba. Itt visszakanyarodunk a múlt század elejére a klasszikus biokémia kérdéseihöz, és két, mind a kettő Nobel-díjat nyert német kémikust, korai biokémikust szeretnék bemutatni, az egyik Heinrich Wieland, a másik Otto Warburg. A múlt század első évtizedét, első egy-két évtizedét egy rendkívül kiélezett vita dominálta, éppen az előbb taglalt bioenergetikai redox folyamatok kapcsán. Úgy maradt meg az emlékezetbe, hogy a Wieland iskola az úgynevezett hidrogén vagy protonaktivációs elméletet vallotta, a Warburg iskola pedig az oxigén aktivációs teóriának volt a követője. Az ellentmondás, amit szerettek volna föloldani, az az, hogy tudjuk azt, hogy a redukált szénatomok, a testünket felépítő redukált szénatomok, azok előbb-utóbb széndioxiddá fognak eloxidálódni, de azért tudjuk, hogy valamennyi időt azért redukált állapotba is töltünk. Mit kell ahhoz, hogy ez az oxidációs folyamat meginduljon? A Warburg, illetve a Wieland elmélet szerint a hidrogénekkel, illetve hát a szubsztráttal, a táplálékanyagokkal történik valami, aminek a hatására megnő a reakció képességük, aktiválódnak, és így indul meg az oxidációs folyamat. A Warburg elmélet pedig azt mondja, hogy az oxigénnel történik valami, és az addig kevésbé reaktív állapotban levő oxigén az reaktívabbá válik, és így támadja meg a tápláléknak a redukált szénatomjait. Mai ésszel elég nehéz felfogni, hogy miért volt ez ennyire összeegyeztethetetlen ez a két teória, de ez így tartotta magát a 20. század első évtizedeinek biokémia kutatásába, és ekkor lépett színre a egyetemünk korábbi névadója, az emlékévnek az ünnepeltje, Szentgyörgyi Albert, aki az egyetem elvégzése után külföldi vándorútjai során belekapcsolódott ebbe a Wieland-Warburg vitának a feloldásába, és nagyon jó érzékkel kimutatta azt, hogy ez a két teória egymással nagyon jól összeegyeztethető, tehát messze nincsen akkora ellentmondás a két teória között, mint ahogy azt a vitatkozó felek állították. Ezt a munkát először Hollandiában, a Gröningeni Egyetemen, itt ebbe az alaksori laboratóriumban, majd onnan Cambridge-be folytatta, és utána 30-tól Szegeden, először itt a mostani Déri Miksa gépipari technikumban, akkor ipari iskolában kapott elhelyezést, majd a domtéri épületek felépülése után itt a domtéren folytak ezek a vizsgálatok, amik 1937-ben az orvosi vagy élettani Nobel-díj elnyeréséhez vezettek. A svéd nyelven írt Nobel-díj oklevélnek a indoklása azt írja, hogy Szentgyörgyi Albert Nobel-díját a biológiai égés folyamatok megértésének a terén elért eredményeiért kapta, különös tekintettel a fumársav katalízisre és a C-vitamin szerepére. Na most megnézzük, hogy mit jelentett a fumársav katalízis. Tulajdonképpen ezzel oldotta föl a Warburg-Wieland vitát. A rendelkezésre álló eszközökkel, ugye egy fermentorba, egy zárt térbe behelyezett szövet vagdalékkal az oxigénfogyás, széndioxid termelést mérve, majd szerves kémiai analízissel meghatározva a benne levő anyagok mennyiségét, minőségét, megállapították, hogy például a két karboxi csoportot tartalmazó négy szénatomos savakat olyan sorrendben föl lehet állítani, ahogy egy redukáltabbból oxidáltabb állapotba megy át a folyamat. Tehát a táplálék oxidációja nem egy ugrással történik meg, hanem fokozatosan a redukáltabb szénatom egyre kevésbé redukált, egyre oxidáltabbá válik. Ez a sorozat, amit itt látnak, ez a borostyánkősav, fumársav, almasav, oxálecetsav, egyébként ez Szent Györgyinek az eredeti Nobel-díj előadásának, az ábráinak a kópiája. Ha ezt a szénatomot megnézik, akkor tulajdonképpen fölismerhető, amit az előző sémán mutattam. Itt ugye egy CH2 kétszeresen protonált szénatom van a borostyánkősavba, a fumársavba itt egy kettős kötés egy kicsit összemosódik, de ott már csak egyszeresen protonált, az almasavban már hidroxil csoport van rajta, az oxálecetsavban pedig ketocsoport van. Tehát nagyon szépen látszik, hogy egy fokozatos redukáltból oxidáltba átmenetnél nincs az a drámai kérdés, amit a Warburg és a Wieland iskola nem volt képes feloldani. Hogyan jön ide a fumársav katalízis? Szent Györgyék megállapították, hogy ha ebbe a fermentorba fumársavat adnak hozzá az ott levő szerves anyagokhoz, az oxigénfogyasztás és a széndioxid termelés ugrásszerűen megnövekszik, sokkal nagyobb mértékben, mint amit a hozzáadott fumársav mennyisége indokolt volna. Ebből ered a fumársav katalízis fogalma, tehát hogy a fumársav, mint egy katalizátor, a jelenlevő szénhidrát, akár lipid molekuláknak az oxidációját fogja valamilyen módon katalizálni, serkenteni. Valószínűleg, ha almasavat vagy oxálecetsavat ad hozzá, akkor is ezt kapja. Valamiért a fumársav lett, amit kipróbált, és ez ment utána még akár a Nobel-díj diplomának a szövegébe is. Érdekes, hogy itt egy, lehet, hogy kevés volt a hely a papíron, de egy ilyen félkörbe rajzolta meg ezt a négy anyagnak az egymásba alakulási lépését, holott azt tudjuk, hogy nem volt róla tudomása, hogy ezzel a későbbi citrátkörnek a felét fedezte föl. A citrátkör teljes egészének a zárása az Krebsnek a nevéhez fűződik, 53-ba, tehát egy jó bő másfél évtizeddel később kapott Nobel-díjat ezért. Tulajdonképpen a citrátkörnek a körfolyamatként való bebizonyítását ugyanúgy a Szentgyörgyi féle fumársav katalízis megismétlésével tudta elérni Krebs. Közben ezeket a lépéseket is mások azonosították. Krebs kísérletének a lényege az volt, hogy ha malonsavat, három szénatomos dikarbonsavat adunk a rendszerhöz, az akadályozza a borostyánkősav fumársav átalakulást mind a két irányba. Hozzáadta a malonsavat a szövet vagdalékhoz, és megismételte a fumársav katalízis kísérletet. És azt tapasztalta, hogy a fumársav hozzáadására megnőtt a borostyánkősav mennyisége a rendszerbe, ami csak úgy képzelhető el, miután a malonsav ezt a visszaalakulást gátolja, csak úgy képzelhető el, hogy a másik irányba ez a folyamat tulajdonképpen összeköttetésben van. Ez lett a citrátkörnek az anyagcsere integráció legfontosabb kulcsközponti folyamatának a felismerése, bizonyítása. Ezt a legtöbb helyen, legtöbb tankönyvben Krebs ciklusként tanítják. Én azt hiszem, nem követünk el nagy hibát, hogyha mi Magyarországon Szentgyörgyi Krebs ciklusként tanítjuk ezt a folyamatot. A Warburgnak is volt valamennyi igazsága, tehát az oxigén aktivációs elméletet sem lehet teljesen tévesnek bizonyítani, tekinteni, mert azért tudjuk azt az utóbbi évtizedeknek a biokémiai, patobiokémiai kutatásaiból, hogy az oxigén, bár nélkülözhetetlen az életünkhöz, egy rendkívül veszélyes anyag, bizonyos körülmények között mondhatjuk azt, hogy megvadul, és mindent, ami az útjába kerül, ami oxidálható, azt el fog oxidálni. Ezek, amiket oxigén szabadgyöktek, vagy reaktív oxigén származékoknak, reaktív oxigén intermediereknek is szoktunk nevezni. Ennek a magyarázata, és a részleteibe nem mennék be, mert ez nem is annyira a biokémikusoknak a területe, egy nagyon sajátos elektronhéj szerkezete van a molekuláris oxigénnek, az O2 molekulának, ami miatt a két külső elektronnak a spin momentuma egy irányba mutat, és csak olyan redukáló szerrel lehet egyszerre a két oxigén atomot redukálni, ami azt jelenti, hogy a végén két víz molekulát kapunk, amelyiknek pont az ellenkező irányban is szintén párhuzamos orientációs spin-momentumú elektronja van. Ilyen a természetben viszonylag kevés anyag fordul elő. Tehát elég nagy a veszélye annak, hogy a molekuláris oxigén nem egyszerre, hanem négy különböző lépésbe veszi föl az elektronját, és közben nagyon erős, oxidáló hatású, veszélyes szuperoxidgyök, nem gyökös, de reaktív a hidrogénperoxid, vagy a hidroxil gyök szabadul föl, ami utána az összes útjába eső molekulát, lipideket, membrán struktúrákat, fehérjéket, nukleinsavakat képes úgynevezett oxidatív károsodásnak kitenni, nagyon sok betegség beindulásába, súlyosbodásába, propagációjába ez az oxidatív károsodás, az oxigén szabad gyök hatások érvényesülnek. Tehát Warburgnak az az elképzelése, hogy az oxigénnel történik valami, amitől megvadul, az itt tulajdonképpen az oxigén szabad gyökök ismeretében egyáltalán nem volt annyira téves. Itt visszakanyarodunk Szent Györgyi Nobel-díjának a másik indoklásához. Ugye hogyan tudunk redukáltként megmaradni, hogyan védekezünk ezek ellen a károsító oxigéngyökök ellen? Különféle antioxidáns hatású anyagokkal. Ezek az antioxidáns hatású anyagok természetesen vagy szintetikusan bekerülve a szervezetbe védik ezeknek az oxigén károsító hatásoknak a érvényesülésével szembe az élő anyag molekuláit. Egyik ilyen anyag egyébként az aszkorbinsav vagy C-vitamin, ami a Szentgyörgyi féle legendáriumba szintén nagyon fontos, meghatározó szerepet játszott. A C-vitamin fölfedezése egyébként arra a mindennapos megfigyelésre alapozódott Szentgyörgyi munkájába, hogyha egy gyümölcsöt vagy egy zöldséget megvágunk, megkarcolunk, akkor az előbb vagy utóbb megbarnul, megfeketedik. A levegő oxigénje hatására a benne levő különféle vegyületek, többnyire gyűrűs vegyületek, azok ilyen barnás, feketés színű terméket fognak létrehozni. Szent Györgyi azt is megfigyelte, hogy a barnulás, feketedés sebessége nem ugyanolyan mértékű, vannak olyan gyümölcsök, zöldségek, ahol ez nem vagy jóval később következik be, és arra gondolt, hogy ezekben valamilyen erős, redukáló hatású anyag lehet jelen nagy koncentrációba, amelyik a légköri oxigénnek ezt a támadását késleltetni tudja. Ezt a redukáló anyagot kezdték el keresni, ez lett az, amit később hexuronsav néven közöltek, és később beigazolódott, hogy ez az aszkorbinsav, ez a C-vitaminnal azonos. Látjuk azt, hogy Szent Györgyi mind a két irányban, mind a fumársav katalízissel, mind a C-vitaminnal és a C-vitamin szerepével nagymértékben hozzájárult a kora legfontosabb bioenergetikai kérdéseinek a megválaszolásához. Ha az élő rendszerekbe végbe menő kémiai folyamatokat energetikai szempontból nézzük, megkülönböztetünk spontán végbe menő energiaszint csökkenés irányába menő úgynevezett exergom vagy exoterm folyamatokat, és ezzel szemben vannak az energiaszint növekedésével végbe menő úgynevezett endergom folyamatok, amelyek csak energiabefektetéssel mehetnek végbe. Az endergon folyamatok végbemenetele, ha nem élő rendszerekben nézzük, például vegyiparban a rendszer melegítésével, hőenergiájával, hőmérséklet emelésével viszonylag jól megvalósítható. Tudjuk azt, hogy néhány termofil baktérium kivételével azért az élőlények többsége relatíve alacsony hőmérsékleten, tehát 20-30-40 Celsius fokot nem meghaladó hőmérsékleten éli le az életét, ami azt jelenti, hogy az endergon folyamatok végbemeneteléhez valami más energiaforrásra van szükség, mint a hőmérséklet emelése. Ugyanakkor az exergon folyamatok többsége sem megy azonnal végbe, miután egy bizonyos fajta köztes stabilitása van az adott anyagnak, tehát egy úgynevezett aktivációs energiára szükség van még akkor is, hogyha exergon folyamatba kívánjuk bevinni. Az élő rendszerekbe egészséges, normális biokémiai folyamatok szinte kivétel nélkül katalizáltan, katalízis segítségével mennek végbe. Patobiokémiában ismerünk néhány olyan folyamatot, ahol katalízis nélkül is végbe megy, például a cukorbetegeknél a glükóz hozzákapcsolódása, érfal fehérjékhöz, ehhez nincsen szükség, a magas vércukorszint ehhez elegendő. A normál anyagcserébe szinte minden folyamatunkra mondhatjuk, hogy katalízissel megy végbe. A katalizátorokat a biopolimér makromolekuláknak az egyik nagy családja, a fehérjék fogják véghez vinni. Ugyanakkor tudjuk azt, és ez evolúció szempontjából egy érdekes fölvetés, hogy a ribonukleinsav is képes nem csak genetikai információ kód átadására, hanem a saját szintézisét is képes katalizálni, ezért is egy pár éve Nobel-díjat kapott, aki ezt felfedezte. Miért fontos ennek az értelmezése? Mert ugye, ha azt tudjuk, hogy DNS nélkül nincsen fehérje szintézis, de fehérje nélkül nincsen DNS szintézis, egy alapvető kérdés a makromolekulák korai evolúciója szempontjából. Miután bebizonyosodott, hogy a ribonukleinsav genetikai anyag információ átadására is képes, annyira, hogy mind a mai napig vannak például RNS vírusok, amelyek ezzel tökéletesen tudják a saját genetikai információkat továbbadni, és képes a saját szintézisét katalizálni, így primitív formába a két másik biopolimérnek a funkcióját egyesíteni tudta. Mondhatjuk azt, hogy ő se lehetett mind az információ tárolásra alkalmas dezoxiribonukleinsavnak, mind pedig a végrehajtó feladatokat ellátó fehérje molekuláknak. Ha kétféle biopolimérnek a szerkezetét összehasonlítjuk, világosan látjuk a szerkezet és a funkció egységét. A nukleinsavakba, a DNS-be, ugye a külső részén hozzáférhető rész az az uniform cukorfoszfát gerinc, és az igazi információ a purin-pirimidin bázisoknak a párosodásával rejtve van a molekula belsejébe, és ez az, ami utána képes generációról generációra genetikai információt átadni. Hogy milyen jó ez a fajta információ tárolás és átadás, elég, ha arra gondolnak, hogy egy kőbevésett szöveget 2-3 ezer év után már elég kétesélyes, hogy el tudunk-e olvasni. Írott, nyomtatott szövegeket azt néhány száz év elteltével is már problémás lehet visszanyerni a benne levő információt. Elektronikus adattárolókról nem tudjuk, hogy 50-100 év múlva melyiket, milyen módon lehet még visszanyerni a rajtuk levő információt. A DNS, az köszöni szépen, az 4 milliárd éve működik és képes ezt a benne rejtett információt megőrizni és átadni. Tehát tulajdonképpen fantasztikusan jól sikerült eltalálni az információ tárolásnak a molekuláris alapját. No, a katalízis szempontjából és a végrehajtó funkciók szempontjából pedig a fehérjéknek a szerkezetét mondhatjuk, ott a közös struktúra van mélyen rejtve, inkább azt lehet mondani, hogy exhibicionista molekulaként a variábilis oldalláncaik vannak kifelé, és ez az, ami képes a különféle biológiai, biokémiai funkcióknak a végrehajtására. A biokémiai rendszerek evolúciója szempontjából áttörés volt, lehetett, amikor az exergon és az endergon folyamatok kapcsolatát térbe és időbe el lehetett választani egymástól. Ez azt jelenti, hogy egy endergon energiaigényes folyamat nem csak akkor ugyanott és ugyanakkor mehetett végbe, ahol az energia fölszabadító folyamat végbe ment. Ez azt jelenteni ugye kis túlzással, hogy a 100 méteres sprinternek az alatt a 10 másodperc alatt kéne a táplálékot elfogyasztani, mi alatt a 100 méteres futást teljesíti. Tehát a rendszernek az alkalmazkodó képessége, rugalmassága hallatlanul megnövekedett, amikor egy olyan vegyületcsoport, aminek talán a legsikeresebb példánya az adenozin trifoszfát, vagy ATP, megjelenik az evolúció során, amelyik az exergon folyamatokba felszabaduló energia egy részét konzerválja, ezekbe az erősen polarizált, úgynevezett makroerg foszfátkötésekbe, és utána máskor, más időpontban, más helyen szabályozott körülmények között ezt az energiát képes endergón energiaigényes folyamatok számára továbbadni. Fontos hangsúlyozni, hogy mindig csak az energia egy részét tudja konzerválni, tehát hozzá kell tennünk, hogy valamennyi hőformájában mindig felszabadul, ez ami például a testhőmérsékletünk szabályozására fordítódik. A sejt energetikai organelluma a mitokondriumokhoz köthető, ezeknek az eredetéről ma már elfogadott, hogy ezek korán önálló életet élő prokarióta, baktériumszerű élőlények lehettek, amelyek nagyon jól megtanultak együtt élni a sejtekkel, és gyakorlatilag az energiaháztartásért felelős organellumok, saját genetikai állományuk van, kettős membrán szerkezetük van, itt a belső membrán az, amelyik a ATP szintézis, és egyáltalán a biológiai oxidáció légzési lánc szempontjából kritikus elemeket tartalmazza. A mitokondrium belső membrányába találhatóak azok a fehérje komplexek, amelyek a táplálékról levett protonokat, mert ugye közben már a szénhidrátokról, zsírokról lekerültek a protonok, ezt különböző redox koenzimek ide szállítják, és utána ezek a légzési láncon az elektronok azok az egyre pozitívabb redox potenciálú helyek felé csorognak, a protonok pedig mindig egy irányba a mátrix, a belső térből a két membrán közötti térbe áramlanak. Nagyon lényeges, hogy ez a molekulák beépítése miatt, és nem pedig energia felhasználásával kialakuló protongrádiens. Kialakul egy protongrádiens, tehát magasabb lesz a protonkoncentráció a két membrán között, mint a mátrix térbe. Arról tudjuk, hogy egy iongrádiens az egy nagyobb fokú rendezettséget, magasabb energiaszintet jelent. Amikor ez a grádiens ezen a ATP szintáznak nevezett, a következő ábrán nagyobb nagyítással látható fehérjén keresztül kiegyenlítődik, tehát a proton visszaáramlik, egy kicsit a kerékpár dinamóhoz hasonló forgó mozgást indukálva a fehér részbe képes az ADP-höz még egy harmadik foszfátot, egy makroerg foszfát kötést hozzákötni. Tehát ez lesz az, amilyen módon az ATP-t elő tudjuk állítani a redukált szénatom protonjaival, elektronjaival, mi alatt utána az átjutott protonok, azok pedig vízzé alakulnak a légköri oxigénnel. Tehát ez az ATP szintézise, az ATP-t használjuk egyrészt felépítő kémiai folyamatokra, másrészt van két olyan energia átalakulási forma az élővilágban, a biokémiában, amire szintén az ATP kémiai energiáját használjuk. Az egyik az úgynevezett kemiozmotikus energia átalakítás, ez amit a transport ATP-áz enzimek végeznek. Most a teremben is az ATP felhasználásuknak körülbelül 60%-át arra használják, hogy kálciumot pumpálnak ki a sejtjeikből, nátriumot kifelé, káliumot befelé, a gyomorsósavhoz a protonokat pumpáljuk befelé a gyomor lumenébe. Ezek mind ATP-t igénylő aktív, úgynevezett aktív transport folyamatok. Ez ami a kemiozmotikus energia átalakítás. Egyébként, ha megfigyelték, az ATP szintézis ugyanez fordítva, ott van egy protongrádiensünk, annak az energiájának egy részéből csinálunk ATP-t, itt pedig van ATP-nk, és az ATP energiájából csinálunk iongrádiens, tehát a kemiozmotikus teória az általánosabban kiterjeszthető az élő rendszerekre. A másik, amikor valamilyen fajta mechanikai erőkifejtést fejtünk ki, ez pedig elsősorban az izomkontrakció, de a sejtváz, ostorok, csillók működése, molekuláris motoroknak a működése, ez a kemomechanikai energiaátalakítás. És itt ismét visszaköszön a Szentgyörgyi iskola, mert tudjuk azt, hogy a Nobel-díj elnyerése után az intézetünknek az akkori munkatársai II. Világháború éveibe az izombiokémia terén is egy második Nobel-díjjal méltó felfedezés csokorral álltak elő. Ebbe vezető szerepet játszott Szentgyörgyinek két talán legsikeresebb munkatársa, Banga Ilona és Straub F. Bruno, akinek a nevéhez később fűződik a Szegedi Biológiai Központnak a létrehozása. Az izom kutatás, tehát a kemomechanikai energia átalakításnak a megértése abban az időben odáig jutott el, hogy az izomból kétféle úgynevezett miozinnak nevezett fehérje oldatot lehet kivonni. Ha gyorsan végrehajtották a kivonást, akkor a nyert miozin oldat, ezt hívták miozin A-nak, ez egy tartósan folyadék oldott állapotba marad, míg ha lassú elnyújtott kivonást hajtottak végre, ez a miozin B-nek nevezett ilyen gumiszerű, ruganyos állapotba hozta a kivont anyagot. A probléma megválaszolására Szentgyörgyi Banga Ilona, majd később Straub F. Bruno-nak az eredménye szolgált. Ez a háború miatt 1942-ben itt a Szegedi Egyetemnek egy helyi folyóiratába került publikálásra. Túlzás nélkül mondható, hogy valószínűleg a magyar biokémiai élettudománynak ez a legjelentősebb publikáció, az egyik legjelentősebb publikációja. Ez, ami megmagyarázza a miozin A és a miozin B közötti különbséget. Nevezetesen a miozin B azért viselkedik ilyen ragacsos, gumiszerű, viszkózus anyagként, mert a miozin mellett egy másik fehérje is van benne, ami aktiválja a miozint, és miután ez aktiválja, ezért elnevezték aktinnak. Most a mai tudásunk szerint az aktin az egyik legelterjedtebb fehérje a világon. Rengeteg izoformáját ismerik, és nagyon kevés olyan sejtműködés, sejtfolyamat van, amiben közvetve vagy közvetlenül, akár növényi sejtekbe, egysejtűekbe valamilyen aktin forma ne játszana szerepet. Tehát ezt büszkén mondhatjuk, 1942-ben először itt Szegeden írták le azt a nevet, hogy aktin. A igazi kemomechanikai energia átalakítás megértéséhez még egy további kutató, Huxley-nak a munkájára volt szükség, aki az akkor már hozzáférhető elektromikroszkópos képek alapján rekonstruálta, hogy tulajdonképpen a miozin egy ilyen vastag filamentumokba szerveződve a feji része kiáll a miozin vastag filamentum rútból, szembe vele az aktin molekulák sorozata, az aktin filamentum, a vékony filamentum található, és ezek között úgynevezett kereszthidak alakulnak ki. Ezek a kereszthidak pedig ATP energiájának a felhasználásával egy ilyen biccentő mozgásra, ezt power stroke-nak vagy erőcsapásnak nevezzük, képesek elmozdulni, és egymáson elcsúszik a két filamentum rendszer. Ami érdekes, hogy a friss ATP bekapcsolódása az éppen a kereszthidaknak a feloldásával jár, és majd utána a későbbiekbe zárul a két fehérje közötti kapcsolat, és jön létre, hogy elhasad az ATP, utána jön létre az elmozdulás. Ez egyben megmagyarázza a hullamerevségnek a jelenségét is, és azt, hogy a hosszú, lassú kivonással miért alakult ki ez a ragacsos, gumiszerű anyag, közben lebomlott az ATP, és a kereszthidak már nem tudtak elválni egymástól. Tehát ez, ami a hullamerevség kialakulásának is a magyarázata. Tehát ez a kemomechanikai átalakulás, és hát nyilvánvalóan, hogyha egyszerre sok kereszthíd szinkronizáltan végzi ezt a kemomechanikai átalakítást, akkor egészen fantasztikus mozgásformákat is lehet regisztrálnunk. Az előadás vége felé közeledve megnézzük, hogy tulajdonképpen a biokémia energetikai alapjai milyen két modell szerint szerveződnek. Az egyik a növényekre jellemző úgynevezett autotróf anyagcsere típus, a másik pedig az állatvilágra, néhány növény is tartozik ide, és természetesen az ember is ide tartozik, az úgynevezett heterotróf táplálkozási típus. A bemenő az entrópia csökkenésével, vagy a rendezettség növekedésével haladunk felé a piramison, tehát az alapokon a legegyszerűbb anyagok, széndioxid, víz, ammónia, ionok, sók találhatóak. Kis szerves molekulák, nagyobb makromolekulák, komplex molekulaszrendszerek, sejtorganellumok és utána sejtszövet szerv, élő szervezetnek az integrációja látszik a piramison. Az autotróf bioenergetikának a lényege, hogy a környezetből, mint nyitott rendszer, alapvető elemi anyagokat vesz föl az autotróf élőlény, és ezekből képes hegynek fölfelé endergó folyamatokkal felépíteni a rá jellemző struktúrákat. Tehát ez egy endergon folyamat, ehhez energiára van szükség, ezt az energiát köztudomásulag a napba végbe menő fúziós folyamatok fényenergiája fogja hajtani. Nyilván, ami fölment energetikailag, az le is fog előbb-utóbb jönni, tehát a növényekben is megvannak a lebontó anyagcsere utak, és a lebontó anyagcsere utakból is azért valamennyi kémiai energia, ATP is visszakerül a szervezetbe. A másik, a heterotróf táplálkozási típusnál a bemenő jel a környezetből, mint nyitott rendszer, azok a kis szerves molekulák szintjén látható. Hiába eszünk mondjuk nagyobb fehérjéket vagy poliszaharidokat a táplálékkal, azért azt az emésztés során leszoktuk bontani aminósavakra, monoszaharidokra. Tehát körülbelül ezen a szinten megy be az anyag. A fölvett anyag egy része lebomlik, és az ebből felszabaduló energia segítségével tudjuk a saját struktúráinkat, bonyolultabb rendszereinket fölépíteni, megőrizni. És hát nyilvánvalóan ez is egyszer előbb-utóbb le fog bomlani, és ebből is energia fog felszabadulni. Tehát ebből a két modellből látszik, hogy az élővilágban a biológiai egyensúlya az oxidált és a redukált szénatomoknak nagyjából egyensúlyba tartható. Ez így volt egészen talán az ipari forradalom kezdetéig. Az elmúlt 150-200 évben sajnos ez az egyensúly ez egyre gyorsuló mértékben megbomlik, aminek az a magyarázata, hogy a széndioxid termelés, tehát a szénatomoknak a oxidált irányba való elmozdulása jelentősen meghaladja azt a kapacitást, amit az autotróf szervezetek vissza tudnának a nap energiájával redukálni. A fosszilis energia hordozóknak az oxidációjáról van szó, amik, ha belegondolunk, ezek is fotoszintézis, mi évmilliókkal ezelőtti fotoszintézis termékeknek tekinthetőek, amelyek elraktározódtak, és az ipari forradalom óta fokozott gyorsuló mértékben termelünk belőlük széndioxidot. Ehhez értő kollégák körülbelül úgy becsülik, hogy az egy évben eloxidált, tehát széndioxiddá átalakított fosszilis energiahordozó redukált szénatom mennyiség körülbelül 2000 év fotoszintézisének a termékének tekinthető. Tehát látszik az, hogy a jelenlegi széndioxid termelés mellett gyakorlatilag esélye sincsen a biológiai rendszereknek, hogy ezt az egyensúlyt helyre tudják állítani. Ennek az esélyét tovább csökkenti ugye a dzsungeleknek, az esőerdőknek az irtása, tehát annak a fotoszintetizáló kapacitásnak a csökkenése, amelyik erre képes lenne. Arról nem beszélve, hogy bármilyen kibocsájtott anyag, ami a fényenergiának a földre jutását akadályozza, az szintén hátráltatja ennek az egyensúlynak a helyreállíthatóságát. Elég, ha az 1980-ban fölrobbant Szent Ilona vulkánra gondolnak, vagy pár évvel ezelőtt volt ez a kimondhatatlan nevű vulkán Izlandon, amelyik néhány nap alatt észrevehető klímaváltozást tudott előidézni. Tehát egyáltalán nem lehetünk nyugodtak, hogy ez az entrópia piramis, ez az autotróf, heterotróf egyensúly, ez a jelenlegi széndioxid termelés kibocsátás mellett az idők végezetéig ilyen formában a földi életet fönntarthatónak megőrzi. Mi történik akkor, hogyha az élet, az élő rendszer megszűnik nyitott rendszer lenni, ez a halál beálltát jelenti. Hogy értelmezzük biokémiailag a halált? Egy egysejtű élőlénynek a halála viszonylag egyszerűen definiálható fogalom, sokkal bonyolultabb egy többsejtű élőlény halála. Itt nyilvánvalóan számos szervnek, sejtnek a folyamatos elpusztulásáról kell beszélnünk, ami azt jelenti, hogy nagyon sok etikai, jogi kérdést vet föl, újraélesztés, transplantáció, öröklési jog szempontjából is, hogy mikor, melyik részének kell meghalnia egy többsejtű élőlénynek, hogy az egészet halottnak definiálhassuk. Ez nyilván túlmegy a biokémia hatáskörén. Termodinamikailag mit értünk a halál alatt? Az élőlény megszűnik nyitott rendszernek lenni. Ha megszűnik nyitott rendszernek lenni, nem vesz föl energiát, táplálékot a környezetéből, tehát a felépítő endergon folyamatok a továbbiakban nem mennek végbe. Mi történik a lebontó exergon folyamatokkal? Ezek a továbbiakban is végbe tudnak menni. Mi hajtja ezt? Az entrópia különbség, tehát hogy az élő szervezetben, vagy egykori élő szervezetben magasabb rendezettségi állapotban van az anyag, mint a környezetébe. Tehát ameddig ez az entrópia kiegyenlítődés nem történik meg, addig zajlik az exergon kémiai folyamatoknak a rendszere a halál beálltát követően is. Meddig tart ez a kiegyenlítődés? Ez már nagyba függ a környezeti paraméterektől. Tehát például egy elhamvasztott holttestnél egy néhány másodperc alatt a magas hőmérsékleten kiegyenlítődik a rendezettség. Normál természetes körülmények között egy néhány évre tehető ez a folyamat, de például a csontoknál, fogaknál akár 10 000 évek után is még fölismerhető struktúrával számolunk. És a másik extrém véglet is megfigyelhető, hogyha olyan körülmények közé került a egykori élőlény, hogy ott a lebontó exergon folyamatok nem, vagy csak nagyon lassan mennek végbe, akkor néha egészen extrém kivételeket láthatunk. Az egyik ilyen a Ötzinek nevezett egykori úriember, aki körülbelül 5000 évvel ezelőtt fölment az Alpokba vadászni, ott lelőtték, belefagyott a gletcserbe, és nem ő, hanem ő itt, akinek még mindig fölismerhető valamennyi rendezettsége az 5000 évvel ezelőtti állapotából, sőt éppen most 2012-ben a Nature-be publikáltak, hogy 0 RH pozitív vércsoportja volt, barna szeme volt, keringési betegségekre fokozott kockázatot viselt, és egyebek. Tehát mutatja azt, hogy a lebontó folyamatok fagypont alatti hőmérsékleten olyan lassan mennek végbe, hogy ez még 5000 év múlva is bizonyos strukturális és rendezettségi tulajdonságokat felismerhetővé tesz. Vagy a másik példa, hogy nem csak a hőmérséklet, hanem a nyomás, páratartalom, kémiai összetétel is szerepet játszhat. Ez szintén a British Múzeumnak a büszkesége, ez a Lindow Mannek nevezett egyén, akit a lindói mocsárba 1984-ben találtak meg. Körülbelül a római foglalás idején halhatott meg, tehát körülbelül 2000 évvel ezelőtt, és akkor elvágták a nyakát, beesett a mocsárba, vagy bedobták a mocsárba, és 1984-ben találták meg. És akkor beletették az újságba, hogy találtak egy elvágott torkú holttestet a lindói mocsárba, akkor valaki elment a rendőrségre, hogy igen, ő megölte az egyik hozzátartozót, és bedobta a mocsárba. Mondták, hogy az lehet, de ez, akit találtak, ő már 2000 éve ott fekszik. Tehát ez is mutatja, hogy a biokémia alapjaival célszerű tisztába lenni. Köszönöm szépen a figyelmüket.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Wölfing János, a Szegedi Tudományi Egyetem természettudományi és informatikai kar tanszékvezető egyetemi docense tartja meg az Élet a kémikus szemével című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!